Az országgyűlés utolsó munkanapján elfogadták a felsőoktatási törvény módosítását. Az egyik új indítványt a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke a felsőoktatás elleni merényletnek nevezte. Vendégeink Kispap László, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének elnöke.
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
És Miskolci Norbert, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke tehát.
Jó napot kívánok!
Az egyik módosítás szerint az egyetemi vezető posztok betöltésének korhatára 65 év marad, de ez kitolódhat 69 évig, ha a megbízatás időszaka túlnyúlik a korhatáron. Ez kiverte önöknél a biztosítékot. Tulajdonképpen miért vannak ennyire oda?
Több okból is, ugyanis a törvény előkészítésekor ez a kérdés már felmerült, akkor hevesen tiltakoztunk az ellen, hogy vele kerüljön az előterjesztésbe, és akkor az Oktatási és Kulturális Minisztérium és miniszter úr is ellenezte ezt az előterjesztést, és két okból volt problémás, hiszen ez éppen néhány érintett magasabb vezetői beosztású kolléga előterjesztése volt, és mi rendkívül veszélyesnek érezzük azt, hogyha mint egy gyors étteremben ennénk, úgy csinálunk törvényt, hogy nekem most ez kell, én azt kérném, én ilyen menüt kérnék bele. Úgy éreztük, hogy ennek semmilyen szakmai, vagy éppensége társadalmi érdeke nincsen, csak néhány ember egyéni.
Hát ebben azért nem vagyok biztos, tehát ez olyan, mintha azt mondaná, hogy nem fűződik szakmai, vagy nem fűződött szakmai érdek ahhoz, hogy Tolstoy regényeket írjon 65 éves kora után, vagy Herbert von Karajan vezényeljen. Tehát időskori csúcsteljesítmények vannak, és közös érdek, hogy ezek a csúcsteljesítmények megmaradjanak, nem? Tehát nem a féle modernkori Taygetos ötlete ez, hogy aki 65 éves, utána már távozzon az oktatásból, semmi fontosat, semmi érdekeset nem tud mondani.
Ez valóban lehet úgy, hogy valaki, aki oktat, 65 éves korra fölött is szellemi erejének teljében van, de a lehetőség most is megadatik nekik arra, hogy oktassanak. Én úgy gondolom, hogy a törvénytervezet azt tartalmaz, a pontosan most már az elfogadott törvény, hogy egy tanszékvezető, akinek mondjuk 3 ember kell felügyelnie, ő nem lehet 65 évnél idősebb. Ellenben a rektor, aki mondjuk egy 70 milliárdos intézményt kezd el terelgetni, ő lehet 65 év felett. Hát én úgy gondolom, hogy eléggé inkoherens maga a szövegezés, és az az indok, amiért egyébként ez kialakult, az nem az, amit az előbb hallottunk, az egy teljesen más kérdés. Annyit azért még elmondanék, hogy egy író esetében azért, már nem is életében, de utána a teljesítményt értékelik az olvasók, hogyha mondjuk netalántán nem volt túl sikeres az a regény, amit 70 évesen írt, akkor uram, bocsánat, nagy probléma nem esik belőle. Akkor, hogyha egy intézményt 70 évesen valaki csődbe visz, és mondjuk Magyarország egyik legpatinásabb intézményi közül van ez, én úgy érzem, hogy a társadalomnak komoly problémát okozhat, és egy rektor felett ma nagy fék semmilyen szempontból sincsen.
Szóval minden esetre van itt egy strukturális furcsaság, hogy a tárcák hosszasan érdekegyeztetnek, tanácskoznak egy-egy törvény elfogadása előtt, majd a tervezet benyújtása után az egyik képviselő előáll egy ellenkező ötlettel, és tulajdonképpen az összes korábbi megállapodást ezzel Magyarországon romba lehet dönteni. Hogyan működik ez, kérdezem Kispap Lászlót, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének elnöke.
Ez egy nagyon furcsa helyzet, amit szerkesztő úr elmondott, hogy bizonyos előtárgyalások, előzetes egyeztetések folynak több körben, több fordulóban, és aztán egy oktatási bizottsági ülés módosító indítványa egészen más útra terelhet bizonyos törvénykezési kérdéseket, vagy egy kisebbi kormányzó párt ott jelenlévő képviselője előjöhet olyan javaslattal, olyan indítvánnyal, amely teljesen felforgathatja azokat a hosszú hónapok óta tartó tárgyalásokat, amelyeket például most a felsőoktatási törvény módosítása kapcsán, vagy a koalíciós megállapodáshoz kapcsolódóan is folytattunk.
Elterjedt egyébként a hír, hogy a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete kész a sztrájkra is, ha privatizálják az egyetemeket, de tulajdonképpen ki beszél privatizációról? Ilyesmi a törvénymódosításban ugye nincsen.
Na igen, a 2007. június 25-én elfogadott törvénymódosításban nem szerepel ez a kérdés. Ugyanakkor a koalíciós megállapodás kérdéskörében előjött megint, a kisebbi kormányzópárt megint elővette ezt a kérdést, és ott szerepel egy ilyen kitétel, ugyan finomítottak rajta még, ahogy látom, az előzetes hírekkel ellentétben szombat-vasárnap, de benne maradt az az általános megfogalmazás, hogy át kell tekinteni az intézményeknek a jogi helyzetét, a tulajdonviszonyokat. Na most ez az általános megfogalmazás nagyon sok mindent akarhat. És ebben teljes mértékben egyetértünk a hallgató önkormányzattal, hogy egy ilyen privatizációs törekvés, ez rendkívül komoly veszélyeket rejt magában, az egész finanszírozást illetően, a tandékérdését illetően, az oktatók közalkalmazotti munkaviszonyát illetően, amelyek életveszélyes kísérletek.
Tulajdonképpen miért vannak annyira oda ezzel kapcsolatban? Azért a világon van egy-két elég jó magánegyetem, mondjuk beszéljünk Harvardi egyetemről, Cambridge-ről, Oxfordról, azért ezek elég jók, nem?
Nem arról volt a vita alapvetően, hogy a magán vagy az állami egyetemek közül az magánegyetemek rosszabbak. Vannak Magyarországon is, ma is magánegyetemek, és vannak állami egyetemek is. De arról volt szó, hogy semmelyik az előfelsorolt intézmények közül nem állami egyetemből lett magánegyetem, hanem elve magánalapítású intézmény volt, és azért azt hozzá kell tenni, hogy ott, ahol az 1600-as években volt az ipari forradalom, és ott, ahol az egypártrendszer 1989-ben szűnt meg, nyilván ez a 16 év még nem elég ahhoz, hogy mindenki felvegye azt a ritmust, amit mondjuk az Amerikai Egyesült Államok diktál, de a bolognai folyamattal és Európával kapcsolatban is csak a felzárkózásról beszélnek, tehát Európa is, Nagy-Britanniát talán kivéve ugyanúgy le van maradva az angol száz nyelvű területek, nagyon sok oka van, tehát lehet elemezni, nem az, hogy rosszul csináljuk, vannak adottságaink, ugyanúgy egy társadalmi adottságaink vannak, hogy mi nem bírjuk kifizetni a legtöbb szülő gyermekének azt, hogy mondjuk egy nagyon messzi városban évekig tanuljon, ezt legyen például a külföld, egy amerikai átlag család ezt megteheti, lefetán azt is, hogy a világon ugye ott olyan nyelvként beszélik azt a nyelvet, ahol mindenhol másképp oktatnak, mi pedig idegen nyelven tanulunk, és nem tudunk azon a nyelven oktatni. Nem az az általános nyelv, tehát nyilván sokkal kevesebben jönnek hozzánk, és így sokkal kevésbé lesznek híresek az intézményeink.
Mindezt ez a törvény módosításában még nincs benne, benne van viszont az, hogy az egyetemek saját vállalkozást alapíthatnak. Ez jó-e vagy rossz?
Nézze, a saját vállalkozás kérdése bizonyos szellemi javakra elképzelhető. Ez értékesítési és olyan piac megjelenési lehetőséget ad, amelyek az előző törvényben is biztosítottak, félreértés ne essék, ez benne volt a korábbi törvényben is, most ez megerősítés nyert, és úgy látjuk, hogy egy olyan körülhatárolt, világos célokat megfogalmazó együttműködési lehetőségeket alakítanak ki, amely bizonyos magán tőke bevonását jelenti a kutató munkába, ez nem probléma. Nálunk a problémát az jelenti, hogy az állami intézményeknél világosan kell látni azt, hogy az adófizetők pénze van ezekben az intézményekben, és úgy érzem, hogy az államnak el kell végezni a kontrollt is. Mert a magánegyetemek, ahogy ezt Miskolci Norbert elnök úr is mondta, eredetileg is magánegyetemként indultak, magánpénzekből. Itt viszont állami adóforintokról van szó, és e fölött az államnak joga van és kötelessége is ellenőrzést gyakorolni.
Az új szabályozás nyomán egyes rektorok bére Magyarországon most már elérheti a 2 millió forintot is. Ez jót tesz az egyetemeknek, vagy rosszat?
Ugye nem az új szabályozás volt a 2 millió forint, hanem még Magyar Bányt utolsó intézkedései között tartjuk számon azt, amikor a rektorok bére rendkívül megemelkedett. Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen át kell tekinteni azt a bértáblát, ahol most az egyetemi vezetők vannak. Ha a piachoz nézzük, ha a piaci szegmensben nézzük, akkor azt a néhány száz vagy akár sokszor 1000 főt vezető piacon lévő vállalatok vezérigazgatói nyilván sokkal nagyobb fizetést kapnak, viszont annak ellenére, hogy a rektori egyben a felelősség, sokkal kisebb felelősség elnyugszik az ő vállán, hiszen nincsen az államnak szinte semmilyen ellenőrzési jogköre azzal kapcsolatban, hogy ő valóban jól vagy rosszul csinálta ezt a kérdést.
Minden esetre az egyáltalán nem baj, hogyha egy rektor olyan kiemelkedő szakember és olyan kiemelkedő szervező, hogy akár egy nagyvállalat élén is megállhatná a helyét, legalábbis egy súlycsoportba tartozik velük.
Én úgy érzem, hogy ma Magyarországon alapvetően ahhoz, hogy valaki rektor lehessen, először a tudományos életben kell teljesítenie, tehát nem biztos, hogy
bármi. Megszokta az alacsony béreket.
Én úgy mondom, inkább nem kell semmilyen menedzseri kompetenciával rendelkeznie alapvetően ahhoz, hogy valaki rektor lehessen. Láttunk már olyat pont idén, amikor egy rektori pályázat úgy nyert, hogy feltételként támasztotta, hogy ő maga mellé vesz egy menedzsert, aki mint vállalati szendületben irányítja az intézményt, tehát a gazdálkodás és a menedzsmentet viszi, ő pedig mint tudományos irányítója lesz az intézménynek. Úgy gondolom, hogy 73 felsőtási intézményből nincs 73 olyan vezető, aki mind a kettőt teljesen magáival tudhatná.
Kispap László?
Én úgy látom, hogy jelentős ma az a szakadék, amely az egyetemi legfelső vezetés anyagi elismerése és az egyetemi tanszékvezető, professzorok, docensek közalkalmazotti bére között van. Ez kétségtelen tény. Én úgy gondolom, hogy itt egy felzárkóztatási programot kell a következő években biztosítani. Mi így látjuk a megoldást.
Tehát nem a rektorok bérét kell visszanyomni, hanem a tanszékvezetők és az oktatók bérét.
Erről van szó, tehát egy felzárkóztatási programot szeretnénk mi meghirdetni, mert úgy gondolom, ahogy ezt az elnök úr is mondta, hogy ma azért nyugaton olyan jelentős egyetemi professzori bérek vannak, és a beosztott adjunktusok, talán segédek bére is olyan jelentősen emelkedett, hogy az a gondunk, ha elmegy a kollega külföldre egy évre vagy kettőre, nem akar visszajönni, mert akkora a szakadék a jövedelemben.